Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nagyon sokszor mondjuk ezekben a napokban, hogy boldog karácsonyt, békés karácsonyt. Célunk a békés karácsony elérése, az egymásra figyelés és a belső nyugalom megteremtése. A szerencsésebbek jó időben el tudtak kezdeni hangolódni erre, az adventi időszakban be tudtak lépni a számvetés és a remény időszakába. A világ alakulását figyelő keresztény ember számára különösen élesen vetődik fel a kérdés. Mit jelent ma a béke egy olyan világban, ahol fegyveres konfliktusok, bizonytalanság és egymás iránti közömbösség határozza meg a mindennapokat? Tudjuk azonban azt is, hogy a béke nem magától értetődő állapot, hanem közös felelősség, amely belső renddel, párbeszéddel és egymás iránti nyitottsággal kezdődik. Így van ez a családban, a munkahelyen. A földön élő emberek békéje nélkül nincs nagyobb szinteken sem béke. A béke felelősség, és ehhez a felelősséghez tartozik közös otthonunknak, a földnek a védelme is. A föld a legnagyobb ajándék, amelyet kaptunk, és talán a legnagyobb ajándék, amelyet továbbadhatunk, a védelme. A Naprakész mai adásában ezért a béke kérdését állítjuk a középpontba, nem csak geopolitikai, hanem erkölcsi és lelki értelemben is, a teremtett világ megóvásának felelősségével együtt. Vendégemmel arról beszélgetünk, hogy mit jelenthet ma a béke keresése, van-e még ereje a katolikus békediplomáciának, és hogyan szólhat a karácsony üzenete egy háborúktól terhelt világban, amely nagyobb védelemre szorul most, mint bármikor. Dr. Újházi Lóránd, katolikus pap, teológus, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Az orosz-ukrán háború kitörése óta nagyon sokat beszélünk a békéről, Donald Trump beiktatása óta pedig még többet, azonban a fegyvernyugvás még messze van. 1962. októberre, mikor a világ a nukleáris háború szélén állt, akkor 23. János pápa békefelhívást intézett Kennedyhez és Hruscsovhoz, amit ők elfogadtak. Most a Vatikán békediplomáciai ereje. Tart.
Nem, 23. János volt az első, aki békefelhívást intézett, de igazából ténylegesen ez egy fontos állomás volt, hiszen kiadja a Pátszem Interis kezdetű enciklikát, aminek egy jelentős része nem csak a békével foglalkozik, hanem a modern hadviseléssel, a modern technológiával, a modern fegyverekkel, és azoknak az emberiségre egy gyakorolt hatása. De ha visszamegyünk csak néhány lépést, és utána persze természetesen a jelenről fogunk beszélni, akkor látszik az, hogy a II. Világháborúban 12. Piusznak azok a híres beszédjei, amiket a rádióban mondott a békéről, vagy egy-egy diplomáciai igyekezett a béke előmozdítására, amelyik sikeresebb, a sikertelenebb volt, de mindenképpen megvolt a pápa részéről a szándék, az akarat, hogy a világ békét előmozdítsa, és hát, hogyha az első világháborút nézzük, akkor ugyanígy elmondható, hogy 15. Benedek szinte mindent megtesz, és óriási apparátus gépezetet mozgósít, ami a humanitárius kérdéseket illeti, egy kicsit enyhítsen az emberek szenvedésén. Tehát benne van különösen úgy 13. Leó óta, tehát a 19. századnak a második fele, 20. század természetesen, és hát egészen napjainkig, hogy az egyház a békét próbálja előmozdítani, ezt nem csak teszi különböző hangzatos enciklikákon és különböző megnyilatkozásokon, legyenek azok rádióüzenetek, hanem a humanitárius intervenciókkal, humanitárius szervezeteinek a működtetésével. És igazából ezt a sort követte, ezt a 6. Pál, 2. János Pál, és eminens módon Ferenc pápa, aki szinte mindent megtett, hogy a különböző régiókban előmozdítsa a békét. Teoretikusan is sokat foglalkozott a béke kérdésével, hiszen emlékezzünk az első nagy nyilatkozatára, ami pont arról szólt, hogy csak a béke lehet igazságos, és a háború sohasem. Ugyanakkor, hát azért legyünk őszinték, hogy az igazságos háború, mint olyan, és hát ugye Ukrajnát, Oroszországot hozta, és itt van egy ország, és ezt ki kell mondani, és a Vatikán, a Szent Szék kristály tisztán kimondja, hogy van egy ország, ami igazságos háborút vív, aki védi a területét, aki harcol egy agresszorral szembe, és hát ez pedig Ukrajna. És éppen az orosz-ukrán háború volt az, ami kiváltotta Ferenc pápába is, hogy újra gondolta azt, amit ő pápasága elején mondott, azt mondja, hogy csak a béke lett igazságos, igen. És de amikor kitört egy ilyen háború, hiszen voltak regionális konfliktusok, amivel a pápa próbált Szudán, a két Szudánnak az ellentéte, vagy Nigéria, sokat beszélt a keresztény üldözésről, ugye ott egy regionális, egy állam alatti szinten megjelenő fegyveres alakulat, a Boko Haram és különböző terrorszervezetek vannak, de az a háború, ami a klasszikus, vagy bizonyos esetekben a konvencionális fegyveres küzdelemnek az eszközeivel lép fel egy másik országgal szembe, újra fogalmaztatták a pápával azt, hogy hát igenis van igazságos háború, amikor a családot védik, amikor a területet védik, amikor az emberi életeket védik egy igazságtalan agresszorral szembe.
14. Leó pápa milyen szerepet szán magának a nemzetközi porondon? Egy 70 éves pápáról beszélünk, lehető a béke küldötte? Ő magát legutóbb annak nevezte.
Igen, ez a Ferenc pápa is sokszor megfogalmazta, és sokszor mondta, hogy ő a minden áron, vagy minden úton a béke előmozdítására törekszik. Ugye egy több csatornát kell megemlíteni. Hát ugye vannak a Szentszéknek a klasszikus diplomáciai csatornái, amikor békéltetőként lép fel, vagy közvetítőként. Ugye itt főleg az előbb említett nagy fegyveres konfliktus esetében lehet említeni, hogy a Szentszék többször felkínálta már Ferenc pápa idejében is, hogy ő békéltető vagy közvetítő lesz. Na most ebből ugye Oroszország eleve nem kért, az ukrán részről volt nyitottság, hiszen azért Zelenszkij elnök többször meglátogatta, még Ferenc pápát is többször találkoztak, és hát ugyanezt a gesztust megtette 14. Leó irányába is, tehát ott lenne egyfajta nyitottság, de igazából azok a feltételek, amiket Oroszország nyilvánvalóan diktál Ukrajna számára, azok nem elfogadhatóak sem a közvetítés, sem a békéltetés szempontjából. Úgy tűnik, hogy a Szentszék ebben nem fog, vagy jelenleg úgy tűnik, és aztán persze hozzá kell tenni, hogy nagyon gyorsan változhatnak ám a geopolitikai helyzet, szituáció gyorsan változhat, és akár még a Szentszék betölthet, hiszen adottságai megvannak hozzá, egy olyan terület, ami hát mind a két fél számára semlegesként helyezkedik el. De hogyha kitekintünk egy kicsit ebből a fegyveres konfliktusból, és egy kicsit más területeket nézzük, mint például a közel-kelet. Hát ugye a pápának az első útja nicai hitvallás évfordulóján, ugye 325-ben adják ki a nicai hitvallást Törökországba, és aztán Libanonba vezetett. Ugye Törökországba óriási gesztus volt az, hogy Kamal Atatürknek a sírjához ment el, vagy a mauzóleumhoz, ami kifejezte azt, hogy hát a szekuláris állam, amiről olyan sokat beszélünk itt Európában, hogy a szekuláris állam bizonyos értelemben le akarja győzni a vallást, le akarja gyűrni az egyházakat, és különösen a katolikus egyházat, de vannak olyan régiók, és hát különösen itt most gondoltunk Törökországra, hogy a pápa arról beszélt, hogy a szekuláris állam adott esetben megteremtheti a vallás számára és az egyház számára a békés együttélésnek a feltételeit, a jogállami környezetet, amiben egy kisebbségben lézbő, hiszen 30 ezer emberről beszélünk Törökország esetében, annyi a katolikusoknak a száma, kisebbségi egyházról, a kisebbségi közösségről van szó, tehát ebben az esetben nagyon fontos, nagyon jó, hogy van egy ilyen jogállami, ilyen szekuláris jogállami keret, és most arról ne beszéljünk, hogy azért nagyon sokat változott Törökország, és a vallási tolerancia az nagyon sok szempontból hagy kívánni valókat maga mögött. Hát gondoljunk csak arra, hogy amikor Hagia Szófia nagy múzeumot, azt átalakították, vagy hát visszaállították részben vagy egészben funkciójába, tehát hogy mecsettéként üzemel, akkor Ferenc pápa kifejezte nem tetszését, hogy hát ez a szekuláris állammal szembe megy. De ugyanúgy lehet mondani azt, hogy ugye a pápának van egy ilyen küldetése, ami nem csak a a régióknak a biztonságára vonatkozik, hanem a felekezetek közötti párbeszédre. És ez kicsit a kettő persze természetesen összefügg, ugye a felekezetek közötti párbeszéd, a törökországi út is ezt mutatta, és ezt Ferenc pápának a hagyománya is valamelyest, meg második János pálnak is szokták is kérdezni, hogy mennyiben követi 14. Leó Ferenc pápát. Azt lehet mondani, hogy a vallásközi párbeszéd tekintetében a periféria teológiája, tehát a perifériára szorult, most legyen a periféria, akár a társadalmi periféria, vagy legyen akár a földrajzi periféria, vagy a politikai értelembe vett periféria, ahol a valóban arról van szó, hogy olyan országokat próbál a pápa támogatni, akik a nemzetközi politika porondján háttérbe szorulnak, gazdaságilag adott esetben kizsákmányolják őket, vagy akár a nemzetközi szervezetekben alulreprezentáltak. Ő, ahogy ő mondta, Ferenc pápa is, meg ezt 14. Leó is átvette ezt a kifejezést, hogy azoknak akar a hangja lenni, vagy szava lenni, akiknek nincs elég erős hangja, vagy nincs elég erős szava. Tehát ebben a vallásközi párbeszéd segítség lehet, hiszen van egy olyan, úgy szoktuk mondani, a soft powernek, a puha erőnek olyan speciálisan vallási és kifejezetten katolikus dimenziója, ami a vallások közötti párbeszéd és ezáltal a regionális biztonság előmozdítását célozza meg, méghozzá azzal, hogy azok az emberek, akik ezt elkezdik, akik azt mondják, hogy legyen az a régió biztonságosabb, igazságosabb, legyen a társadalmi igazságosságra nagyobb hangsúly helyezve, mindannyian hisznek Istenbe, csak legfeljebb az Isten hitükben van egy különbség, ez egy keresztény, muszlim, vagy zsidó, vagy bármilyen más természet feletti létezőben hisznek, és ugye Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikában maga is arról beszélt, hogy ez már jó alap lehet a válságkezelésre és a béketeremtésre. De ezentúl vannak más szempontok is, hogy csak néhányat említsek, a gazdaság, a mesterséges intelligencia, a teremtésvédelem, a terrorizmus, amelyek tekintetében mind Ferenc pápa, mind 14. Leó már adott ki nyilatkozatokat is, meg hát ugye az első dokumentum a 14. Leónak, ahogy kérdezte, hogy lehet-e a béke közöttője, a dilexit te, vagyis szeretlek téged kezdetője buzdítás, az nagyon sok olyan szó szerint vett biztonságpolitikai elvet dolgozva.
De hogyan illeszkedik ebbe a törekvésbe Oroszország az orosz pátriárkával való viszony?
Ez egy nagyon kényes, de nagyon izgalmas kérdés, hiszen az Oroszországgal való kapcsolat, Oroszországgal való kapcsolat is, és ezt meg visszavihetnénk a szovjet időkre, a Szovjetunióval való kapcsolat, és az orosz ortodox egyházzal való kapcsolat, az lényegében párhuzamosan kell olvasni. Mert ahogy a szovjet időkben is előszeretettel használták fel, akár az ökumenizmusnak az égisze alatt az orosz ortodox egyházat, a nyugat és hát a katolikus egyház, vagy a Vatikánnal a szentszékkel való kapcsolatban, vagy akár a szentszékkel szembeni, vagy a nyugattal szembeni operatív műveletekre, igazából ez úgy veszem észre, vagy úgy láthatjuk, hogy ez napjainkban is megmaradt. Azt el kell mondani, hogy a katolikus egyház maga nagyon sokat tette azért, hogy a kapcsolat jó legyen a katolikus egyház és az orosz ortodox egyház között, és ezt el kell mondani minden ortodox egyház esetében, és ebből is látszik, hogy olyan, hogy ortodox katolikus párbeszéd nincs, olyan van, hogy orosz ortodox, ukrán ortodox, a konstantinápolyi pátriárka, a román ortodox, stb. Lehetne sorolni. Persze vannak ezekben hatások, amik egymásra hatnak, hogyha az egyikkel jobb a kapcsolat, akkor lehet, hogy az hat a másikra is jobb lesz, vagy épp fordítva, hogyha mondjuk jó az ukrán ortodox egyházzal a kapcsolat, akkor az effektíve hatni fog az orosz ortodox egyházzal való kapcsolatra, és akkor rosszabb lesz. Na most, ahogy kitört az orosz-ukrán háború, Ferenc pápa igyekezett soft powernek ezt a vonalát fölkapni és támogatni a békét azzal, hogy a ökumenizmus, tehát az orosz ortodox egyházzal való kapcsolatot felhasználja a béke előmozdítására, sikertelen volt. Többször volt nagyon kemény megnyilatkozás a Ferenc pápának, főleg ahogy megyünk előre a háborúba, egyre keményebben fogalmaz, még olyanokat is fogalmazott, hogy hát a pátriárkának nem szabadna Putyin elnöknek a minisztránsa lenni, hanem hát a béke szolgálójává kéne válnia, de hát ugye, és ez veszélyre vezetne a beszélgetésünkbe, az egész ortodox felfogás, hogy az orosz ortodox egyház és minden ortodox egyháznak a megközelítése, államelmélete, az nagyon messzire megy vissza, egy más történelmi kontextusban alakult ki, más államegyház kapcsolat alakult ki, és abban olvasandó az orosz ortodox egyház és a jelenlegi orosz vezetésnek a viszonya és kapcsolata. Hozzáteszem, hogy a konstantinápolyi pátriárkával például kiemelkedően jó kapcsolat alakult ki a II. Vatikáni zsinat óta, nagyon sok olyan kifejezetten biztonságpolitikai kérdés van, amiben egyetértenek, mivel megpróbálják előmozdítani a társadalmi igazságosságot, békét, hát a mostani pátriárkának, Bartolomeusz pátriárkának például szívügye a teremtés védelem, tehát meg kell védenünk a teremtett világunkat a szennyezéstől, a izsákmányolástól, a profitorientált gazdaságtól, az oligarcha rendszerektől, és hát ebben partnerre talált már Benedek pápában is, de különösen Ferenc pápában.
Dr. Újházi Lóránt, katolikus pap, teológus, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára a mai napra kész vendége. A békéről, a Vatikán békediplomáciai erejéről beszélgetünk. A Szentszék mellett akreditált diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében 16. Benedek pápa 2013. januárjában úgy fogalmazott, hogy idézem, szoros kapcsolat áll fenn Isten megdicsőítése és a földön élő emberek békéje között, eddig az idézet. Az egyháztól, és hát miért ne az Istentől eltávolodott hallgató, mit kell értsen ez alatt?
A pápa megragadja ezeket az alkalmakat, ugye minden nemzetközi aktor, és különösen a nagy aktorok azért nem csak azzal az eszközzel élnek, amit ugye szoktuk mondani, hogy hard power, vagy smart power, tehát hogy a gazdaság, a katonai erő, hanem próbálja érzékenyíteni a nemzetközi szereplőket, tehát akár a kultúrán, oktatáson, vagy megragadja azokat a lehetőségeket, amikor szólni tud a különböző nemzetközi aktorokhoz, ez a diplomáciának a nyelven. Na most a Szentszék ezzel mondhatjuk úgy, hogy kiemelkedő szinten él, minden évben összehívja a pápa a hozzá akreditált követeket, sőt, hát ugye a saját kúriájának, tehát a római kúriának is beszél, pont karácsony környékén szokott elmondani egy nagyon fontos beszédet, amiben pozícionálja a Szentszék külpolitikáját is, a Szentszéknek a törekvéseit, és hát igazából itt arról van szó, hogy számít arra, amire a zsinat óta számít az egyház. Tehát ugye a zsinaton meghirdetik, a II. Vatikáni zsinat, ugye 1963-65-ről beszélünk, a dialógusnak az etikáját, a dialógus, az nem, ugye én már eddig beszéltem olyanokról, hogy a vallások közötti dialógus, a felekezetek közötti dialógus, de hogy a országok és az egyház, a Szentszék és a Szentszék, mint a nemzetközi alanya, jogalanya, és az egyes országok közötti párbeszéd, és ehhez még hozzájön az is, hogy eminens helyre kerülnek a nemzetközi szervezetek. Miért? Mert azért akárhogy is működnek a mai, a maguk esetlegessége ellenére, azért a nemzetközi szervezetek zászlóra tűzték a béke, a biztonság, a szociális igazságosság, és nagyon sok olyan gondolat, ami harmonizál a katolikus egyháznak, különösen a katolikus egyháznak a 20. század második felében meghirdetett gondolataival, és ilyen fórumokkal, mint amit az előbb mondtunk, próbálja erősíteni ezt a kapcsolatot, és erősíteni azt az elköteleződést, hogy hát az egyháznak ilyen területen van közös célkitűzése a nemzetközi közösséggel, országokkal, amiket azok a reprezentánsok, vagy azok a követek képviselnek eminens módon, akik ott megjelennek.
Említette ön 14. Leó pápa törökországi útját. Pápa Törökországban igencsak erősen fogalmazott, nem szoktuk meg még tőle az erős kijelentéseket, visszafogott, megfontolta stílusa inkább, mint sem az elődjé. Úgy fogalmazott, hogy az emberiség jövője a tét. Mit értsünk ez alatt?
Na most ezt kontextusába kell helyezni egyrészt, másrészt pedig ő azért fogalmazott nagyon markánsan biztonságpolitikai kérdésekben, de amikor valaki a római pápai székbe kerül, akkor azért neki nem csak ugye a katolikus egyház nevében beszél, mint a katolikus egyház feje, hanem a Szentszék, mint a nemzetközi jog alanya. Van bizonyos protokoll, amit illik, vagy beszoktak tartani. Most, hogyha pont 14. Leót nézem, akkor hát pont az orosz-ukrán háború kitörésekor, akkor egy rádió riportban ő akkor, mint püspök, azt mondta, hogy hát ez az orosz imperializmusnak az újkori megnyilvánulása, tehát nagyon keményen, tudókon keményen fogalmazni, nyilván most már, mint pápa, visszafogottabban fogalmaz, amikor pedig ezekről a kérdésekről beszél, hogy az emberiség léte, akkor ezek általánosnak tűnő, kemény kijelentésnek tűnő, de hát mégis azért legyünk őszinték, nem egy konkrét országot címez meg, nem egy konkrét közösséget, hanem az egész glóbuszt. És miről, mivel gondolt itt? Hát ugye a környezetvédelem kérdésére. Hát jól látszik az, hogy hát milyen pusztítást okozott az ember, a modernkori ember, és hát ugye a Szentszék zászlóshajója lett, úttörője lett, hogy meg kell védeni, tehát a környezet, mint biztonsági kihívás, beleilleszkedik egy nagy teológiai gondolatba, a teremtésvédelem gondolatában, na most ezt az egyház felkarolta. Na de ugyanilyen kérdés a mesterséges intelligencia, ami hát éppen ugye a pápa sokszor elmondta, hogy ezért választotta azt a nevet, mert egy paradigmaváltás volt 13. Leó idejében, sokan kiszorultak a munkavilágából, és ne felejtsük el, hogy ezeket, amiket klasszikusan társadalmi kérdésnek nevezünk, munkanélküliség, ezek egyben biztonsági kérdések is, hiszen ha valahol összedől a munkavilága, sok a munkanélküli, sokan bekerül a perifériára, egy instabil ország jön létre. Egy instabil ország sokkal könnyebben bocsátkozik háborúba, sok ilyet láttunk, csak azért, hogy a saját instabilitását eltakarja, vagy a saját belső problémáit. De ugyanakkor más nagyon komoly problémákra is felhívta a figyelmet. De erről Ferenc pápa is beszélt, hogy a környezet kizsákmányolása, az milyen problémákkal jár még együtt. Az, hogy keveseknek jut a földnek, annak az adott országnak a javai, és különösen Dél-Amerikára gondolt, ahol a bányák, ahol az erdők, ahol a folyók, ahol szinte mind a termőföldek keveseknek, oligarcháknak a kezébe jut, kezébe kerül, és az emberek pedig földön futóvá lesznek a saját otthonukban, a saját országukban, a saját hazájukban, mert nincsen olyan állam, amelyik megvédené őket, sőt az állam korrupt, különösen Dél-Amerikáról beszélt ilyen értelemben Ferenc pápa, sok dél-amerikai országról, az állam korrupt, és nem azt nézi, hogy hát mi lenne jó annak a közösségnek, és hogyan kéne megőrizni a földnek a javait, hanem rövid távú és egyéni és oligarcha érdekeket szolgálva. Na most visszatérve még egy gondolatig azért a mesterséges intelligenciára, ugye erről sokat beszélünk, de ez egy nagyon komplex kérdés. A pápa elkezdett utalni arra, hogy a munkás kérdés, de nem csak a munkás kérdés. Most már kidolgozta a Szentszék, ugye kiadta a itteni dikasztérium a Antiqua et Nova kezdetű dokumentumát, amelyben listázza lényegében mindazokat a társadalmi és biztonsági kihívásokat, amelyeket felvet ez a mesterséges intelligencia. Ide tartozik a háború például, tehát a drónok kérdése, mert hogy dönthet-e az emberi élet fölött egy gép, hiszen gyakorlatilag ez történik bizonyos esetekben, hogy már döntéshozatalra ruházzák föl a repülőgépeket, akiket elküldenek a háborúba. De ugyanígy elmondható az egészségügynek a kihívása, ahol felvetődik az a kérdés, hogy vajon ilyen eszközöket, amiket fejlesztenek a mesterséges intelligencia, az milyen összegeket fog vindikálni, és ezeket ki tudja-e mindenki fizetni, és nem csak a gazdagoknak a privilégiuma lesz az egészségügy, de ugyanígy említhetjük a pedagógiát, az oktatás kérdését, ahol egyre inkább bevezetésre kerül a mesterséges intelligencia, ahol pedig hát nem csak arról van szó, és ezt nagyon fontos tudni, hogy nem csak tudás átadásra kell törekedni, ezt mondja a pápa maga is, hanem személyes kapcsolatok, közösségek létrehozására és a mester-tanítvány kapcsolat, mint ahogy az Úr Jézus és a tanítványok kapcsolata, és nem csak az jelentett, hogy az Úr Jézus Krisztus elmondott bizonyos információkat, sőt azt mondanám majdnem, ez a másodlagos, hanem az a szeretet, ami egy mester és tanítvány között, ami emberek között ki tud alakulni. Tehát olyan új kihívásokkal szembesít minket a mostani pápa, ahol valóban jogos az a felhívás, itt a törökországire gondolhatunk, hogy az emberiség léte a tét, mind a mellett, hogy maga, akár ez az utazás, akár az utána lévő libanoni utazás, hozta lényegében azt a formális forgatókönyvet, amelyet minden pápai utazás hoz, és mint minden pápai utazásnak ezeknek az utazásoknak is hát a fő célkitűzése megerősíteni részben azt a katolikus közösséget, aki ott ér, előmozdítani a vallásközi párbeszédet, előmozdítani az ökumenizmust, beszélni a politikai vezetőkkel, és hát egy picit békésebb helyi közösségeket, társadalmat, régiót hagyni hátra, amikor a párba elütelik.
Ha már a Hitani Dikasztérium és a Kultúra és Nevelés Dikasztérium közös Antika et Nova, régi és új című jegyzékéről beszélünk, akkor főként Romániával kapcsolatban itt az ön által felsoroltakból kimaradt az álhírek, a fake news, illetve a deepfake-kel kapcsolatos megállapítás. Ezeknek a fontos veszélyére hívja fel a vatikáni dokumentum a figyelmet, és hát itt a romániai államfőválasztás kapcsán mi ebből kaptunk egy jó nagy adagot. Mit kell ezzel kapcsolatban keresztényként mindenképp mérlegelnünk?
Nem szeretnék a romániai belpolitikai kérdésekben nyilatkozni. Részint azért, mert ez egy egyetemes kérdés, amiről a pápa beszél, részint azért, mert nem is ismerem olyan mélységében, ezt szeretném leszögezni. Viszont a általánosságban, amit szeretnék elmondani, két dimenziót. Egyrészt, hogy a pápa arról beszél, hogy a hadviselésnek, a háborúnak megjelenik egy újabb oldala, ami eddig is volt, ez a félreinformálás, dezinformálás, deepfake, ez a álhíreknek a gyártása, ami még inkább elműködés konfliktusokat, főleg, hogyha olyan hírek kerülnek ki, amelyek nemhogy nem igazak, hanem még fel is bőszítik az embereket. Na most, ami pedig kifejezetten ennek az alkalmazását illeti, ott ki is emelnek, a pápa maga is, illetve a dikasztérium is kiemel néhány területet, ugye a gazdaság, a kereskedelem és a politika. Ugye a politika területén, és megint azt mondanám, hogy amikor a mesterséges intelligenciával kezdünk el foglalkozni, az túlmutat azokon a dokumentumokon, amik szoros értelemben a mesterséges intelligenciával foglalkoznak, és nagyon sok olyan dokumentum van, ami még kapcsolódik ehhez, hát itt pont a politikai életben való szerepvállalás, az, hogy a másikat ne ellenségnek, hanem hát egy politikai térben más véleményt megfogalmazó, de alapvetően ugye az lenne a cél, tudom, hogy ez egy kicsit idea, amit én mondok, de hát ezt mondja a Szent Cég, hát ezt mondja az egyház, hogy közös érdekek irányába megyünk, a közjót közösen akarjuk megvalósítani, legfeljebb, hát az egyik oldalnak legyen, nevezük balnak, jobbnak, közjobb, középnek, bal középnek, stb. Szélsőségekre beszéljünk, azok rosszak minden esetben, de ugyanaz lenne a cél, a közjó előmozdítása. Na most az, hogy milyen eszközök, milyen bármint olyan eszközök, amik beleférnek egy jogállami keretbe, azon lehetne vitatkozni, de nem elfogadható, és a pápa hangsúlyozza, megalázóképpen ábrázolni valakit, hogy olyan módon, ahogy ő soha nem volt, vagy kigúnyolni, megalázó helyzetbe tenni. Érdekes, hogy még erre Ferenc pápa maga is a béke világnapi alkalmára, vagy a kommunikációs világnap alkalmára kiadott dokumentumában, amikor a mesterséges intelligenciával foglalkozott, ott ő maga is megjegyezte azt, hogy hát sajnos magam is szenvedő alanya voltam ezeknek a dolgoknak, hát tudjuk, hogy a pápát is ábrázolták. A pufikabát, de még a pufikabáton kívül más megalázóbb helyzetekben is, hogy a halálos ágyának a szimulálása egy álhír formájában, vagy álkép formájában történt, fenn van az interneten, meg lehet egyébként sajnos nézni, és gondoljuk bele, hogy maga a képmásnak a védelme is, amit a civil jogunkba, a jogrendszereinkbe, a demokratikus jogrendszerünkbe alkalmazunk, most már ugye régóta, a jogállami keretekben, annak egy újabb kihívása, ez a mesterséges intelligenciával kreált képek még durvább helyzetekben mutatják be, akár egy politikai ellenfelet teljesen elfogadhatatlan. Vagy gondoljunk arra, hogy adott esetben olyan dokumentumokat hamisít az egyik fél, ami mesterséges intelligenciával könnyen legyártható, legyen szó egy pártcsaládnak, vagy egy pártnak, vagy egy gazdasági társaságnak, vagy bárkiről beszélhetnénk, egy olyan gazdasági programja, ami nem is létezik, amihez soha nem volt kapcsolata, vagy olyan programja, amit nem ő írt. Tehát ilyen eszközökre, és ezt nem én mondom, hanem ezt a szentségi dokumentum mondja, nagyon nagy veszélyt jelent a társadalmi békéjére, tehát nem csak hamisításról van szó, hanem a társadalmi békéjére nagyon nagy veszélyt jelent, hogyha ilyen dokumentumokat, meg ilyen képeket hamisítanak.
Részben érthető most az a bólogatás, amit egy-egy hallgatóból kiválthat az, amiről itt mi most beszélünk. és felteszi a kérdést, hogy van-e ereje az érdemi változtatásra a világegyháznak, hisz maga Ferenc pápa, aki a teremtett világot, a közös otthonunkat érintő veszélyeket komoly problémaként kezelte, ő felismerte, illetve elismerte, hogy az egyház meggyengült, és inkább lobby szervezet, mint a kicsik és kitaszítottak apokaliptikus ügyvédje.
Azt gondolom, hogy külön kell választani különböző helyeket. Tehát, hogy itt arról beszélünk, hogy az egyház. De az egyház az egy az egész világon megjelenő, mondjuk úgy, hogy ne azt mondjuk, hogy szervezet, mert ez egy kicsit egy vállalathoz hasonlítja, és azért az egyház, legalábbis az én olvasatomban sokkal több, az Krisztus titokzatos testnek több tagja van. Hát van, amikor a tag egyik része erősebb, a másik része gyengébb. Na most miről gondolok én? Hát menjünk el Afrikába. Hát vannak Afrikában olyan országok, ahol az állam megdőlt, ahol csak az egyház már, ahol oktatási intézményeket tart fenn, aminek az egészségügyi intézmények összeomlottak, csak a kiváltságosaknak jut el orvosi ellátás. Mi van ott? Az egyház. Meg az egyház és vallási közössége. Most nem csak a katolikusokra gondolom. Persze, egy ilyen közegben nagyobb befolyása van, mint egy olyan nyugat-európai közegben, ahol tényleg a szekularizmus és sok minden más ok miatt az egyház meggyengült. De azt gondolom, és ez megerősíti azért, amit csinálunk, hogy az egyháznak az üzenetét átadni, interpretálni és még mélyebben kidolgozni, az mindannyiunknak a kötelessége, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy hú, hát itt van Európában egy szekularizált, visszahúzódó kisebb egyház, mint amit megszoktunk, hanem mindannyiunknak kötelezettsége úgy a hírszerkesztésnek, átadni a katolikus híradásnak, átadni a katolikus híreket. És aztán, hogy mennyi ember olvassa, mennyihez jut el, az megint egy más kérdés. Katolikus egyetem. Megengedhetetlen, hogy a katolikus egyetemeken ne legyen kidolgozva az, hogy mondjuk beszéljünk egy nemzetközi tanulmányok szakról, hogy ne legyen kidolgozva, hogy a Szent Szék mit tesz a világbékéje, a pszichológiában ne legyen kidolgozva, hogy mit gondol az egyház, vagy mi az egyház tanítása férfi és nő kapcsolatáról, és lehetne sorolni. Tehát megvannak az intézményeink, megvan a küldetésük, itt mindig egyéni felelősség is van, és nem lehet mindig az intézményre mutogatni, hogy az visszahúzódott, az pici, hanem igenis van nekünk személyes felelősségünk is.
Zárásként ilyenkor karácsony táján megszólal mindenkiben az ember, ezt szokták mondani. Nem vagyunk közömbösek, de az év többi napján ott van a globális közömbösség. Hogyan fenyegeti ez a közös otthonunkat, a Földet?
Sajnos, igen, ez a legnagyobb beszél, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy baj van, és azt az igazából mindenki fölismeri. Hú, hát elmondjuk, meg hallgatjuk, hogy hát egy nagy kihívás előtt állunk, klímakatasztrófa, nézzük meg, akárha csak a magyarországi, a romániai, az ukrajnai, a szlovákiai, és lehetne mélyére menni, hogy milyen jellegű kihívások előtt állunk, de igazából nem történik semmi, és ahogy az előbbi kérdés kapcsán is említette, úgy tűnik, mintha az egyház szava, az egyház hangja erőtlen lenne. Igen. Mert van egy olyan globális erőtér, legyen az a gazdaság, és nem lehet beszélni arról még Ferenc pápa annak idején, hogy ez a gazdaság megöl minket, mert ténylegesen megöl, és nem csak jelképesen megöl, és nem csak a lelkünket, hanem fizikailag pusztítja el a Földet, és vele együtt mindent, amire van. A ökológiai megtérésre van szükség az emberiség részéről, ami persze különösen a nyugati embernek az nyugati embertől áldozatot kíván, hiszen megszoktunk egy megfelelően, meglehetősen magas életszínvonalat, ami persze itt a nagy átlagról beszélek, és azért itt is vannak a perifériára szorultak nyugaton is bőséggel, most már egyre inkább, és még valamit tudomásul kell venni, hogy a nyugat jóléte az a globális délnek a nyomora árán valósul meg. Tehát nem azért van feltétlenül a kapitalista gazdaság, és ez egy másik beszélgetés tárgya lenne, nem azért prosperál, mint azt a nyugati közgazdaságban sokan mondják, hogy hú, hát itt a profit, a tőke, a munkaerő, stb. Nem azért, mert van egy külső forrás, amit ki lehetett hosszú éveken, évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül zsákmányolni földben, ásványi kincsekben, vízi energiával, állatokban, stb. Ne soroljam. És amíg ha ezt az emberiség nem veszi észre, hogy a Föld mindannyiunk otthona, és hát egy globális igazságosságra van, és megtérésre van szükség, hát igazán a pápának, hogy rohanunk egy katasztrófa irányába.
Dr. Ruházi Loránd, katolikus pap, teológus, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, áldott békés ünnepet kívánok önöknek, szeretteik társaságában, abban bízva, hogy le tudjuk győzni a globális közömbösséget. Farkas Istvánt hallották, viszont hallásra.